Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a műsorunkat. A Larry című filmről beszélgettünk Bernát Szilárddal, a film rendezőjével és forgatókönyvírójával, és az első blokkban beszélgettünk a film gyártási hátteréről, illetve ugye a te múltadról is, és itt már beszélgettünk arról, hogy először egy ilyen szociorealista irányba szeretted volna elvinni a filmet, de aztán utána ebből a vonalból kicsit visszavettetek, és inkább egy ilyen karakterközpontúbb narratívát választottatok ki. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nagyon ritkán látni egyébként vidékről szóló filmet, olyat, ami ráadásul autentikusan mutatja be a magyar vidéki életet, most ez legyen akármilyen régió. Amik eszembe jutnak alkotások, azok is általában mondjuk talán inkább ilyen viccesen mutatják be, vagy ilyen szarkasztikusan, de nem ennek a valós arcát. Vagy ugye, ahogy te is említetted, akár ilyen nyomorpornót csinálnak belőle, ugye ezt akartátok elkerülni a Larryvel. Szerinted miért nem készülnek a jelenleginél nagyobb számban a vidéket, illetve a vidéki élet sajátos problémáit, vagy éppen a szépségeit bemutató alkotások?
Hát én most csak tippelni fogok tudni, meg nem biztos, hogy ezek a valós megfejtések. Hát most mondok egy praktikus okot, sokkal nehezebb vidéken forgatni. Tehát, hogy létezik, nem tudom, gyártásvezetői körökben egy ilyen 50 kilométeres karika Budapest környékén, és általában mindig azt mondják, vagy mindig azt kérik, hogy azon belül szülessenek meg a helyszínek, mert oda ki lehet menni aznap, és vissza lehet jönni aznap. És nem kell, hogy lent lakjon, vagy lent aludjon a stáb. Tehát ez anyagi megfontolás. Egyébként nálunk is ez volt a helyzet, amit már mondtam talán a beszélgetés elején, hogy ez egy elég nagy költségvetési tétel volt az, hogy másfél hónapig lent tudjunk lakni. De persze nyilván valószínűleg nem ez a...
helyileg hol forgattátok?
Hát nagyon sok helyen Borsodban, tehát mondjuk a Miskolc, Kazincbarcika, Edelény, Putnok, Ózd, Tengelyen, rengeteg helyen. Még a legelején én indultam el egyedül helyszíneket keresni, és akkor főleg ezen a Tengelyen utaztam, és akkor lassan megtaláltam a helyszíneket, és hogy szépen lassan összeállt egy ilyen földrajza a filmnek a fejemben. De hogy miért nem szólnak vidékről történetek, nem nagyon tudom. Tehát valahogy én pont fordítva gondoltam, én budapesti történetet féltem csinálni, vagy attól tartottam, hogy valahogy ahhoz vagyok túl közel, hogy meg tudjam reálisan ítélni. Hát, hogy az én fejemben az volt, hogy azért kell tőlem távolabbi témát keresnem, már hogy földrajzilag, mert ez létrehoz valamilyen tisztánlátást talán, vagy objektivitást, amikor már egészen egyszerűen az a fontos, hogy mennyi figyelmet, meg kíváncsiságot, meg munkát teszek bele ahhoz, hogy meg tudjon születni egy ilyen kompakt történet. Hogyha megnézed mondjuk a dokumentumfilmeket, ott azért sokkal jellemzőbb.
Igen.
Ez a nagyobb merítés.
Meg ez a szoció irány is.
Igen.
Ott elég, ennek van egy nagy hagyománya Magyarországon. Tehát akkor neked már, amikor elkezdtél a film készítés irányába érdeklődni, már onnantól kezdve volt egy ilyen igényed, hogy szeretnél akár a vidéki Magyarországon forgatni és Budapestről kimozdulni?
Igen, de talán nem ez volt az elsődleges ok, amiért aztán Borsod lett a helyszínünk. Nem tudom, tehát hogyha belegondolok mondjuk abba, hogy az elmúlt 5-10 évben mik voltak a legfontosabb mondjuk magyar nyelvű olvasmányaim, Tar Sándor, meg Krasznahorkai, meg Borbély Szilárd. Tehát, hogy valahogy azok a történetek fogtak meg a magyar nyelvű irodalomból is, amik valahogy tudod a magyar néplelket próbálják megábrázolni. És hogy általában ez sikeresen inkább Budapesten kívül kell keresni, azt hiszem. Vagy legalábbis ezekből az olvasmányokból ez derül ki. És azon túl, hogy ez egy karakterdráma, azért szerintem elég sok mindent elmesél azzal kapcsolatban is, hogyha létezik, nem tudom, magyar néplélek, meg léteznek kollektív traumáink, akkor azok valahogy hogy nézhetnek ki. Tehát, hogy amellett, hogy ez egy konkrét történet, szerintem megfogalmazhat rá legalábbis ennél általánosabb állításokat is. Ami például nagyon érdekes, hogy többen számoltak be arról nekem, amióta bemutattuk a filmet, hogy bizonyos történet szálak, vagy akár az egész történet, az megtörtént velük. Tehát, hogy konkrétan, ami nagyon megrázó volt, hogy a bemutató után pár nappal egy volt gimnáziumi osztálytársammal beszélgettem, és ő elmondta, hogy nagyjából az összes fontos trauma, ami megtörtént a főszereplő fiúval, az vele is megtörtént. És én erről egyáltalán nem tudtam. Azért sajnos sok helyről visszaigazolja az élet, hogy azok az állítások, amik a filmben megszületnek vagy elhangoznak, azoknak van realitása, meg organikussága.
Szeretnék áttérni egy kicsit arra, hogy nem tudom, ezzel mennyire értesz egyet, de én gyakran tapasztalom, és tisztelet a kivételnek, hogy a magyar filmekben és elsősorban a műfaj darabokban elég színpadias vagy művi a színészi játék, még abban az esetben is, hogyha egyébként remek színészek játszanak az adott filmben. És a Larrynél viszont teljesen az ellenkezőjét éreztem. A színészi játék az természetesnek érződött, és ezzel együtt a párbeszédeken se éreztem, hogy ezt a dialógust előtte valaki papírra vetette. Talán idén egyébként így a Csúlya László Szelíd című filmében éreztem így hasonló dolgot, ahol ráadásul amatőr színészek voltak a főszereplők. Igen. Ti mennyire írtátok meg előre a forgatókönyvet? Mennyire találjátok ki előre, hogy az adott jelenet és az adott párbeszédek azok hogyan fognak lezajlódni?
Teljesen alapvetően, tehát hogy minden jelenet meg volt írva, elég sokáig fejlesztve. Csak hogy az volt, hogy amikor elindult a próba folyamat, akkor szerencsére kiderültek, hogy ezek a dialógok, ezek nem fognak úgy működni, ahogy gondoltam. Mert hogy nincs elég realizmusuk, tehát hogy papírszagúak, és érződik, hogy otthon a kis szobámban írtam. És egyrészt az volt a technika, hogy a próbákon a profi színészekkel is, meg az amatőrökkel is az általam megírt dialógok mentén improvizáltunk. És akkor lassan, ahogy haladtunk előre a próbákba, kiderültek, hogy mik azok a mondatok, amik működnek, és mik azok a mondatok, amik viszont nem. És az például elég gyakori volt, hogy egy próba improvizációiból visszaírtam a forgatókönyvben mondatokat, és akkor onnantól kezdve az volt a dialóg. És a következő próbára már ezzel a dialóggal vagy szövegkönyvvel érkeztem, és tovább csiszoltuk. Tehát, hogy eleve olyan forgatókönyvvel érkeztem már a forgatásra, ami mondjuk ilyen 70%-ban a próbákon, improvizatív helyzetben valóban elhangzott mondatokból épültek fel. És aztán a jelenetek forgatása alatt nagyon sok esetben azt is kidobtam, azokat a dialógokat. Tehát, hogy ez például az amatőr szereplőknél volt nagyon jellemző. Nyilván mindenki máshogy működik, de hogy voltak olyan jelenetek, amikor mondjuk két kulcsmondat volt, amit mondtam a szereplőknek, de még azt is máshogy mondták el, mint én. Tehát arra kellett nagyon figyelnem, hogy ne maradjon bent semmi olyan mondat, ami nem hangzik természetesen egy adott szereplő szájából. És ezt pedig úgy lehetett észrevenni, vagy úgy lepleződött le, hogy egyszerűen láttam, amikor az adott mondatot mondja, hogy kényelmetlenül érzi magát. Tehát mondjuk ez Csaladónál elég jellemző volt. Vele úgy előtte nagyon sokat beszéltünk, meg tulajdonképpen elég közel kerültünk egymáshoz, tehát mondhatom, hogy ilyen haveri vagy baráti a viszony. Emiatt hát viszonylag megismertem a srácot, és ezt pontosan láttam rajta, hogy mi ez, amikor nem érzi magát komfortosan mondjuk egy adott mondat mögött. És az volt a dolgom, hogy erre nagyon figyeljek, hogy semmilyen nem maradjon benne a filmben, hanem csak olyan mondatok hangozzanak el a szájából, amik vagy a sajátjai, vagy pedig érzem, hogy biztonságban érzi magát, miközben mondja.
Igen, őt külön szerettem is volna kiemelni, ő ugye a valóságban is egy rapper,
igen.
Tehát nem színész, ő is amatőr, és ennek ellenére a Larryben egy elég jelentős szerepe van, és egy nagyon meggyőző alakítást nyújt, és ez számomra tiszta sor, hogy mondjuk egy rendező hogy dolgozik együtt egy profi színésszel, de egy profi színész és egy amatőr színész egy ilyen szituációban, mint amit a Larryben látunk, hogyan tudnak együtt működni?
Egészen más volt a kommunikációs módszer mondjuk a Bennettel, mint a Lacival, a Csaladóval. Tehát, hogy a Bennettel ugye nagyon sokat készültünk erre a filmre, és amikor megérkeztünk a szedbe, akkor nála például az volt a dolgom, hogy a legtöbb esetben előjátszottam a jeleneteket, hogy lássa, hogy mi a koreográfia, mi a mozgás, nagyjából mik a dinamikák, és aztán ő megcsinálta jól, és a legtöbb esetben tényleg csak annyit kellett mondanom neki, hogy többet, kevesebbet, gyorsabban, lassabban. A Csaladó esetében más volt a helyzet, ott elsősorban az volt a dolgom, hogy megpróbáljam őt felszabadítani, és adjak neki egy olyan biztonságérzetet, hogy a kamera előtt ne kelljen máshogy viselkednie, mint a kamera mellett. Ott ez volt a feladat, meg az, hogy valahogy képes legyen dinamizálni a saját jelenlétét. Mert hogy az elég sokszor megtörtént, hogy a próbákon elkezdte élvezni ezt a játékot, mert ugye alapvetően ez, hogy eljátszunk mondjuk egy jelenetet, az egy nagyon gyermeki működés. És általában a felnőttek abban a pillanatban, hogy egy ilyen típusú játékban kell működniük, megijednek, elkezdenek szorongani, azt érzik, hogy ez nevetséges vagy abszurd, és megváltozik például a hangszínük, elkezdik felülviselkedni magukat. Hiszen ugye már túl vagyunk a, nem tudom, gyerekkoron, és hogy ezt egyszerűen nehéz visszahozni. Tehát, hogyha nem tudom, belegondolsz abba, hogy milyen egy kisgyerekkel játszani, akkor azért ott is az van, hogy nehezen engeded meg magadnak azt, hogy teljesen belehelyezkedj az ő világába, bekerülj az ő flójába, és hogy teljesen önfeledten tudj vele játszani. Nagyjából ugyanez a helyzet egy színészi helyzetben, akár egy improvizációs vagy egy színpadi helyzetben, hogy ott teljesen bele kell, hogy kerülj annak a jelenetnek a flójába. És hogy a Csaladó bár szerintem nagyon tehetséges fiú, meg elég ügyes színészileg, de hogy ez például problémát okozott, hogy abban a pillanatban, hogy nem tudom, elindult a kamera, azért volt egy-két nap, amíg mondjuk segíteni kellett neki, nekem is, és a Bennettnek is őt felszabadítani, egyrészt, másrészt pedig megnyugtatni, hogy amit csinál, az jó, és hogy ez rendben van.
Számomra az egyik legkiemelkedőbb pontja a filmnek az, ahogy a Vilmányi Bennett ezt a dadogó srácot képes volt életre kelteni, és elhitetni a nézővel azt, hogy ez a srác tényleg egy ilyen problémával küzd. Hogyan készült Bennett erre a szerepre, illetve hogyan lehet a dadogást hitelesen megjeleníteni, vagy begyakorolni?
Igen, amikor elkezdtünk erről beszélgetni a Bennettel, akkor ez egy hetekig tartó konfliktus volt köztünk. Mert hogy én azt nyomattam, hogy azt szeretném, hogy ennek a dadogásnak megszülessen a realizmusa, és hogy ez ne egy játék legyen. És szerintem ő azt gondolta, hogy én túl misztifikálom a színészi szerepet, mint olyat, és hogy ennek vannak korlátai, meg vannak határai, amik mondjuk az ő személyisége, meg az ő fizikája, és hogy túl sokat kérek tőle. De aztán valahogy, ahogy ez az egész felkészülés, ez így konkretizálódott, vagy már nem csak, nem tudom, ideákról kezdtünk el beszélgetni, akkor valahogy ez azért mégiscsak megtörtént. Tehát, hogy amit nagyon nem akartam, meg amitől nagyon tartottam, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ironikus imitáció legyen. Tehát, hogyha most megkérnélek, akkor te is biztos, hogy tudnád ezt imitálni, meg én is tudom ezt imitálni, de nyilván nagyon rosszul, mert hogy ez csak egy ilyen, igen, ez csak egy ilyen imitálás, és valahogy az volt a feladat, hogy ezen túlmutatva valahogy a fizikája szülessen meg. És nyilván erre nem volt azonnali válaszunk, ezt már több helyen mondtam, de nagyon sok köszönet illeti a Démosztenész Intézetet, akik a Magyarországi Beszédzavarosok Országos Segítők Egyesülete, és ott is Kovács Benedek logopédust hozzájártunk először csoportterápiákra, aztán egyéni terápiákra, és nagyon sokat beszéltünk ennek a lélektanáról, de végül az áttörést az hozta, hogy a Benedek elmagyarázta, hogy ennek a jelenségnek, ennek tulajdonképpen mi a nagyon tiszta, plasztikus fizikája, fiziológiája, hogy mi történik a hangképző szerveidben, akkor, amikor egy ilyen ismétlődő, vagy egy ilyen akadó áramütés ér, vagy egyszerűen beakadt, és azt szerintem nagyon jól magyarázta el, tehát az nagyon tiszta volt, és onnantól kezdve a Bennett már nem a dadogást gyakorolta, hanem ezt a fizikai gátat, vagy ezt a fizikai blokkot. Mm. Tehát praktikusan az történt, hogy ahogy mondjuk egy tánc koreográfiát megtanítasz a testednek, vagy ahogy mondjuk egy sport mozdulatot megtanítasz a testednek, és azt gyúrod, mondjuk nem tudom, egy magasugró mozdulatot, ugye Bennett valószínűleg azért, mert elég magas testi intelligenciája van, tehát hogy egyszerűen jól használja a testét, lassan megtanította a testének azt, hogy mi történik egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen stressz helyzetben, hogy mi történik a beszédaktusban, hogy mi történik a hangképző szerveiben. És egy ponton túl már egészen egyszerűen megszületett az ő saját beszédzavara, vagy dadogása. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha őt érinteni ez a probléma, akkor ő valahogy így dadogna.
Az improvizációra egy kicsit visszatérve, nekem az utolsó jelenet volt az, ahol úgy éreztem, mintha ez valamiféle improvizatív jelenet lenne, minden esetre nagyon hitelesnek érződött. Ez az a rész, amikor Csaladó szekálja Bennettnek a karakterét, ugye Larryt a Keleti pályaudvarnál. Ez a rész egyébként benne volt a forgatókönyvbe, vagy ez ilyen improvizatív módon került bele a filmbe?
Ugye 2020 nyarán meg őszelején forgattuk a filmet, és nem volt meg egészen pontosan a fejemben, hogy mi a vége. Tehát persze, hogy ami az A38-on történik, az megvolt, de hogy utána mi a filmnek az epilógusa, az nem volt meg. És forgattunk egyet, amit aztán kiderült a vágásnál, hogy egészen egyszerűen ledobja a film magáról. Vagy hát nagyon, nagyon határozott szerzői állítás lett volna, mondjuk így, egy nagyon tragikus zárlata volt eredetileg a filmnek. És szerencsére már úgy készültünk a forgatásra, hónapokkal a forgatás előtt, hogy kértem egy pótforgatási napot, amit akkor tudtunk felhasználni, amikor már összeállt az első vágat. Ez egy elég jó döntés volt, mert akkor látszott, hogy ezt arra kell felhasználni, hogy a végét megcsináljuk újra. Tehát, hogy akkor bejött a pandémiának, már nem is emlékszem, talán a harmadik vagy negyedik hulláma. A Bennett aztán elment egy másik filmbe, tehát, hogy nagyon hosszan kellett, majdnem egy évet vártunk arra, hogy meg tudjuk csinálni a végét, és emiatt nagyon sokat gondolkoztunk, hogy pontosan mi az zárlat, vagy mi az, ami organikusan illik a történethez, meg ami valamilyen módon be tudja keretezni ennek a fiúnak a történetét. És akkor forgatókönyvírói szinten így jött, meg azért elég pontosan megvolt, hogy ott minek kell történnie, hogy milyen ívet kell, hogy bejárjanak a srácok, de nagyon kevés konkrét mondatot mondtam nekik. És ami ott történik, az például eléggé a Csaladónak a saját személyiségéből, meg karakteréből történik. Tehát, hogy az az egy év arra is jó volt, hogy azért nem kerültünk teljesen távol egymástól, már stáb szinten tartottuk a kapcsolatot, és tényleg addigra már a Csaladó meg a Bennett között kialakult egy ilyen valós dinamika, egy ilyen valós baráti-haveri dinamika, ahogy ők tényleg így szekálták egymást a szetten kívül, és az például persze nagyon sokat inspirált ebben a jelenetben, hogy akkor valahogy, mert az annyira érdekes, meg igazi, meg tudod, ilyen szeretetteljes. Önmagában az, hogy valahogy tényleg azért akkor szokott megszületni egy barátság, mondjuk két pasi között, amikor már megengedjük egymásnak, hogy határt átlépjünk, nem? Tehát, hogy mindig az van, hogy amikor belépünk a másiknak az intim szférájába, vagy a büszkeségébe, amikor már képesek vagyunk egymásnak adott esetben sértő dolgokat mondani, akkor engedjük egymást annyira közel, ami már elég közeli hely ahhoz, hogy barátságról beszéljünk. És hogy valahogy ez volt azt hiszem a vezető gondolat, hogy ez a tulajdonképpen bántás, ami igazából nem bántás, hanem egy bizalmi szeretetnyelv. Ez hogy tudott kialakulni és megszületni. És megvolt az alapgondolat, meg megvolt az irány, de persze azért ennek a nagy része, a 80% az improvizáció volt. Ott nekem az volt a dolgom, hogy arra figyeljek, hogy elég magasan legyenek a dinamikai pontok, meg hogy elég sok képet vegyünk fel ahhoz, hogy aztán a vágóasztalon végül összeálljon az a pár perc.
Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál ma hozzánk, és elfogadtad a meghívást. Ennyi fért bele a mai adásba. Én köszönöm szépen még egyszer a jelenléted és a beszélgetést, és kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Jövő hét kedden újra találkozunk, ismét jön a Nagy Totál.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.